Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Lánci Tamás, a 21. század intézet igazgatója. A beszélgetést a rádióban is hallgathatják, és az infostart.hu, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mit hozott ez a választás a hazai pártoknak? Nézzük fontossági sorrendben, a győztessel kell kezdeni?
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök mindenkit. Honnan kezdjük? Alaposan felforgatta az ellenzék életét ez a választás. Úgy tűnik, hogy még a közvéleménykutatók sem számítottak arra, hogy a DK ilyen mértékben fog erősödni. Én azt gondolom, hogy ez a tény, illetve a Momentumnak az erősödése az ellenzéki oldalon, az keresztül húzta az MSZP-nek a számításait. Azzal, hogy ők már az önkormányzati választásra előre megpróbáltak díleket kötni, és most megpróbálják ezeket a díleket valamilyen módon fönntartani, az úgy tűnik, hogy nem lesz egy sikeres akció az MSZP részéről, mert az a két párt, a DK és a Momentum szemláthatóan ezt föl akar rugni. Gyurcsány Ferenc kicsit taktikusabb, ő kivár, és a piszkos munkát, az legalábbis számomra úgy tűnik, hogy a piszkos munkát elvégezteti a Momentummal.
Arra gondol, hogy a Momentum bejelentette, hogy nem lesznek tarthatók az előre megkötött megállapodások, mert a párt háromszor annyit nyert, mint amennyit egyébként szokott nyerni. Gyurcsány Ferenc pedig azt mondta, hogy ő nem akarja ezeket felbontani, csak finom hangulás kell?
Hát szerintem Gyurcsány Ferenc okos politikus abban az értelemben, hogy tudja, hogy aki először kidugja a fejét egy ilyen helyzetben, annak le is vágják a fejét. A Momentumban sok fiatal lelkes ember van, akik most a választási eredményre hivatkozva rohannak előre, meg is neveztek egy új főpolgármester jelöltet. Várható, kiszámítható, hogy mi fog most történni. Most az fog történni, hogy a három jelenleg megnevezett főpolgármester jelölt össze fog veszni. Mert hát mégiscsak egy status quo lett most fölborítva, egy törékeny, de mégiscsak kialkudott status quo. Ugye azt tudjuk, hogy Puzsér Róbert kiszállt az előválasztási mechanizmusból, és közölte, hogy ő nem hajlandó magára nézve ezeket a feltételeket elfogadni, de ugyanakkor nem lépett vissza. Ott van a Momentum új jelöltje, akiről még nem tudunk sokat, de eléggé vehemensen tolták be Momentumosok a budapesti választók elé. Tehát jelenleg van három, és hát ott ugyanakkor ott van Karácsony Gergő, akinek ezzel úgy látom, hogy a pozíciói nem nagyon javultak. Hát most nézzük az egyes pártok szemszögéből, hogy mi a helyzet. Ugye a Momentumnak elemi kérdése, hogy azt a relatív erős pozíciót, amit a többi ellenzéki párttal szemben ki tudott harcolni, azt megpróbálja most erősíteni. Tehát ők nagyon nem léphetnek vissza a saját főpolgármester jelöltjüknek a jelölésétől. Tehát ők nem szedhetik le ezt az embert. Az MSZP, amelyik nagyon súlyos vereséget szenvedett ezen az EP választáson, ha most leszedi Karácsony Gergőt, akkor azt gondolom, hogy nagyjából kitűzhetik a fehér zászlót, és akkor várhatják a beérkező DK-s csapatokat. Tehát azt gondolom, hogy Karácsonyt is fönn akarják tartani. Hogy Puzsér mit fog tenni, erre nem mernék most mérget venni, mert elég öntörvényű figura, de egyelőre nem úgy tűnik, mintha ő a politikai ambícióit azt föladta volna. És hát ott van Gyurcsány Ferenc, aki eddig nem nevezett meg jelöltet, tehát ő maga nem mondta azt, hogy kit látna szívesen főpolgármesterként, de hát azt gondolom, hogy ha már a kés oda van téve az MSZP torkára, akkor bolond lenne, hogyha hagyná, hogy az MSZP Karácsony Gergelyt betolja egy ilyen relatíve fontos pozícióba, vagy legalábbis októberig futtassa Karácsony Gergőt. Tehát én azt gondolom, hogy a Gyurcsány Ferenc sem feltétlenül érdekelt abban, hogy Karácsony Gergő jelölt maradjon, pláne nem, hogy sikeres jelölt legyen. Tehát ebből mi következik? Számomra az következik, hogy egy nagy veszekedés lesz most a baloldali főpolgármester jelöltek között, és ebben majd békéltetőként Gyurcsány Ferenc fog belépni a saját jelöltjével. Ezt a forgatókönyvet egyébként már láttuk. Tehát 2009-ben, amikor Gyurcsány Ferenc helyzetet tarthatatlanná vált, mint miniszterelnöknek, akkor egy tulajdonképpen szervezett káoszt hozott létre, tehát a saját utódlási káoszát azt megrendezte. Emlékszünk, ez volt az úgynevezett jelölt casting. Ebben a jelölt castingban rengeteg név fölmerült, volt ott minden, tehát hűtőszekrénygyárastól kezdve gazdasági elemzőintézet vezetőjén át szinte mindenki, volt jegybankelnökig mindenki. Majd amikor már senki sem látott a gomolygó lőport füsttől, akkor egyszer csak előállt Gyurcsány Ferenc, és azt mondta, hogy hát mégiscsak itt van ez a Bajnai Gordon, hát a hűtőszekrény gyáros pofához képest azért mégiscsak Bajnai Gordon azért úgy néz ki, mint egy miniszterelnök. És akkor Bajnai Gordon lett a miniszterelnök, amire azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc eredeti terve is ez volt nagyjából. Szerintem most valami hasonló forgatókönyv következik. Káosz, a jelöltek és a jelölő szervezeteknek az áldász küzdelme, amiben majd Gyurcsány Ferenc békítőleg belép, és azt mondja, hogy hát neki megvan az egy és igaz jelöltje, akit a baloldalnak el kell fogadni, és aki mögé mindenkinek be kell állni.
Az nem megoldás, hogy végigviszik az előválasztást, és abból választanak, aki ott a legtöbb szavazatot kapja? Magyarán ma ragaszkodnak ehhez a technikai formulához?
Hát, de nem érdeke. Ez igazából, én azt hiszem, hogy nem érdeke talán senkinek. Hát az MSZP-nek lehet, hogy érdeke lenne, de a többi szereplőnek az előbb elmondottakból fakadóan nem nagyon érdeke. Hogy milyen indokot, milyen ürügyet fognak találni, hogy fölrúgják ezt a törékeny megállapodást, vagy kompromisszumot, azt nem tudom, de ez, a fantázia eléggé sok mindent el tud képzelni. De én azt gondolom, hogy ez előválasztás eléggé elnehezült. Tehát csak a mai nap, hogyha megnézzük a nyilatkozatokat, abból számomra az jön ki, hogy ez egyre nehezebben lebonyolítható, illetve nem látom, hogy ha le is bonyolítják, akkor a felek miért tartanák magukat hozzá.
Mit lehet jobban kiolvasni az európai parlamenti választás számaiból? Azt, hogy a Fidesz nagyobbat nyert a szavazatok arányában nézzük, mint egy általános országgyűlési választáson a legutóbbin, vagy ellenkezőleg azt, hogy összefogással megverhető. Mert két nagy forgatókönyv verseng egymással.
Hát én ezekből az eredményekből egy valamit tudok kiolvasni, hogy az ellenzék még annál is nagyobb bajban van, mint volt egy évvel ezelőtt. Azért mégiscsak a Fidesz 9 év kormányzás után, ciklus közben 53%-ot ért el. Tehát nagyobb arányban győzött. Úgyhogy ráadásul rekordrészvétel volt az EP választáson. Nagyjából olyan választási részvétel volt, mint egy önkormányzati választáson. Tehát én ebből nehezen tudok arra következtetni, hogy az ellenzéknek olyan nagyon nagy terep nyílna. Hogyha megnézzük a szavazóköri eredményeket, hogyha megnézzük a települési eredményeket, akkor azért abból az látszik, hogy a Fidesz brutális módon tarolt. Tehát én értem Gyurcsány Ferencnek azt a narratíváját, hogy ezt a választást tulajdonképpen az ellenzék nyerte meg, mert valóban a DK az ellenzék házi versenyét megnyerte, és ő ezt a relatív győzelmet, tehát az ellenzéki pártok közötti győzelmét szeretné fölnagyítani, de én azt gondolom, hogy kicsit túllőtt a célon. Tehát mégis azt hiszem, hogy ha ő hazamegy és leül otthon a fotelbe és végig gondolja az eredményeket, akkor ezért ő se gondolja azt, hogy ez egy nagy ellenzéki siker lenne. Azt viszont neki is látnia kell, hogy az ellenzéket letarolta a Fidesz, és ráadásul egy olyan helyzet állt elő a baloldalon, amely Gyurcsány Ferenc számára lehet, hogy kedvező, de az összeellenzék számára én azt gondolom, hogy nem.
A DK támogatottsága nőtt meg ennyivel, vagy az MSZP nem tudta elvinni ennyire a szavazóit?
Szerintem elvitték az MSZP szavazóit, csak nem az MSZP, hanem Gyurcsány Ferenc. Hát ezt meg kell mérni, ezt látni fogjuk a számokból, de én nekem erős a gyanúm, hogy itt az MSZP szavazóit vihette el Gyurcsány Ferenc. Nem azt mondom, hogy csak és kizárólag, de azért szerintem jelentős részben ott voltak az MSZP szavazók. Lehet, hogy a Jobbikból is visszajött valamennyi, hiszen azért tudjuk, hogy a Jobbik szavazói között sok olyan volt, aki korábban szavazott az MSZP-re vagy magára Gyurcsány Ferencre. Tehát, és hát ugye eddig beszéltünk a DK-ról meg a Momentumról, hát akkor beszéltünk a vesztesekről, az MSZP-ről, az LMP-ről és a Jobbikról. Ahol tényleg drámai, megrendítő a vereségnek a mértéke.
De bocsánat, a Gyurcsány Ferenc húzta magához a szavazókat, vagy Dobrev Klára?
Hát ezen lehet vitatkozni, hogy mi volt. Én azt gondolom, hogy Dobrev Klárának a behozatala az taktikai előnyhöz juttatta a DK-t ezen a választáson. Én azt gondolom, hogy ennek az eredménye most megmutatkozott, de hát azért a korlátai is látszódnak. Először is azért, hát hogy is mondjam, Tehát kezdjük ott, hogy hol folytatja a politizálását Gyurcsány felesége. Kint Brüsszelben, vagy marad itt Pesten? Most úgy néz ki, hogy elmegy Brüsszelbe.
Azért ingázni fog 2 óra a repülő út.
Oké, rendben, de azért mégiscsak azt látjuk, hogy aki kikerül Brüsszelbe, azért az beszívja az ottani. Hát nem nevezném bürokráciának, mert hivatalosan ők nem bürokraták, de mégis végső soron picit, mint hogyha bürokrata munkát végeznének. Ez az egyik. A másik, a választás esténye látszott, hogy Gyurcsány Ferenc abban a pillanatban, amikor megvolt a választási eredmény, az félretolta gyakorlatilag a feleségét, és a győzelmet azt saját magának vindikálta. Nem nagyon engedte oda a színpadra a feleségét. Aztán ott van az a másik probléma, hogy ha a későbbiekben esetleg vissza is hozzák a belpolitikába Dobrev Klárát, akkor fölmerül a kérdés, hogy vajon a két személyiség szétválasztható-e. Én úgy látom, hogy most egy viszonylag rövid kampányban ezt meg tudta úszni Dobrev Klára. Tehát megúszta azt, hogy az ő politikai karakterét azonosítsák a férjével. De azért azt gondolom, hogy egy kormányfő megválasztásáról, vagy egy kormányzati többség és egy kormányfő megválasztásáról van szó, akkor ez a szétválasztás, ez a barbatrükk azért már nagyon nehezen tartható fönt. Tehát, de még egyet visszább lépve, hogy mi vonzotta be a szavazókat, én azt gondolom, az MSZP olyan sok hibát elkövetett ebben a kampányban, annyira rosszul teljesített, hogy bizonyos mértékben az is csoda, hogy egyáltalán ezt az eredményt, ezt a 6% körüli eredményt elérték. És érthető, hogy a dühös ellenzék, dühös és frusztrált ellenzéki szavazók olyan pártot kerestek, aminek egy világosabb és egyértelműbb mondani valója volt, mint az MSZP-nek, amelyik lényegében csak a saját hibáit kellett, hogy folyamatosan narrálja és kommunikálja. A DK ezzel szemben egy pofon egyszerű, provokatív, a Fidesz állításával teljesen ellentétes, jól azonosítható kampányt vitt. Ez könnyen lehet, hogy vonzotta az ellenzéki szavazókat, elsősorban az MSZP-seket.
Igaz-e az, hogy mostantól világos, hogy ki a baloldali ellenzék vezére, Gyurcsány Ferenc?
Hát elég így néz ki, hát azért mégiscsak szavazatszámban nézve, de most szavazatszámmal kezdtem, de valójában nem is ez a legfontosabb. Mert az 550 ezer szavazó nem kevés az ellenzéki oldalon, meg a többi pártnak a támogatottságához viszonyítva ez egészen tisztes eredmény. De valójában arról van szó, hogy az MSZP lényegében lefejezte magát, az LMP lefejezte magát, a Jobbik meghasonlott önmagával és lefejezte magát. Tehát voltak éppen nem nagyon maradt más a színpadon tapasztalt vezetőből, mint Gyurcsány Ferenc. Tehát itt vannak ugyan a momentumosok, de én azt gondolom, hogy azért az ő politikai rutinjuk az kevés lesz ahhoz, hogy egy ilyen dörzsölt rókával felvegyék a versenyt.
Megint az a kérdés, hogy Gyurcsány vagy Orbán 10 év után?
Hát sokan levonták már ezt a következtetést, és szerintem ez nem áll messze a valóságtól, illetve attól a lehetőségtől, hogy ez kialakuljon, ez a dihotómia. Nem mondanám, hogy ez lefutott, mert politikában egyrészt ilyet sose szabad mondani, másrészt meg azért még vannak a politikai mezőnyben, de mégiscsak más szereplők is, de úgy tűnik, hogy ha Gyurcsány Ferenc kitartóan harcol, akkor nagy valószínűséggel, vagy könnyen lehet, inkább azt mondanám, hogy több mint 50% valószínűséggel, hogy elő fog állni ez a politikai konstelláció.
Fideszről tartották már úgy, hogy nevezte főnyereménynek a maga számára Gyurcsány Ferencet. Megint 5-öst húztak?
Én ilyet sem mondanék. Én nem szeretem a politikában ezeket a kijelentéseket, mert...
De tud róla, hogy van ilyen?
Persze, hogy nem volt ilyen, és hát végülis 5-ös lottó is lett, csak nem azon a héten húzták ki, mint amikor a Fidesz számított rá, kicsit később, várni kellett rá, de a helyzet az, hogy a politikában semmi sincs lefutva. Másrészt, bár Gyurcsány Ferenc továbbra is a legelutasítottabb szereplője a magyar politikai életnek, vagy igen, tehát holtverseny van, de az egyik legelutasítottabb szereplője a magyar politikának. Nagyon súlyos terheket cipel. Egy személyes pártról beszélünk alapvetően, ami nagyon törékenyé teszi. De hát mégiscsak azért van egy generáció, amelyik hát jóformán még óvodás volt, amikor az összödi beszéd elhangzott, tehát azért mégiscsak jönnek be új nemzedékek. Ők nem biztos, hogy feltétlenül ugyanazt látják Gyurcsány Ferencben, mint azok az emberek, akiket ő megveretett október 23-án az Asztórián, tehát egy új politikai tapasztalat is azért szépen lassan bejön a magyar politikába, a szavazóknak egy új generációja. Nem tudjuk pontosan kiszámolni, hogy ők majd 3 év múlva hogyan fognak dönteni. Azt azért hozzáteszem, nyilván, hogy Gyurcsány Ferenc politikai színája azért nem áll annyira nagyon jól az összképet nézve. Az ellenzéken belül igen, de azért az elutasítottsága, a jelenlegi, tehát az aktuális támogatottsága, az, hogy egy megosztó személy, az, hogy viselt kormányzati pozíciót és sikertelen volt, ezek azért azt gondolom, hogy őt nem predisztinálják sikerre.
Miért törékeny egy egyszemélyes párt? Nem feszíti az a kérdés, hogy kihez kell lojálisnak lenni?
Azért, mert borzasztóan egyhangú. És hogyha ebben a szisztémában valaki nyerni akar, egy európai demokráciában, ahhoz előbb-utóbb néppárttá kell válnia. Néha egy-egy kiugró eredményt elérhet egy frissen bejövő politikai erő, de alapvetően ezek a politikai rendszerek néppártokra vannak kitalálva. A néppártnak ugye az a lényege, hogy minden választói rétegből tud szavazókat gyűjteni. Másképp ugye nem tud többségbe kerülni. Most, hogyha nincs csapatod, márpedig Gyurcsány Ferencnek nincs igazából csapata. Sok kis Gyurcsány klónt látunk mellett, akik ugyanúgy beszélnek, ugyanúgy gesztikulálnak, ugyanazt mondják, de lényegében ugyanaz a karakter mindegyik. Tehát, hogyha nincs mellette olyan politikus, aki valami más tud, aki másokat tud megszólítani, egy teljesen más szociológiai karakterű szavazói csoportot, akkor a szavazatszerző képessége is nagyon be van korlátozva. Arról nem is beszélve, hogy magának Gyurcsány Ferencnek is azért a szavazatszerző képessége azért erősen limitált. Az
MSZP-ben nincs elegendő szavazat ahhoz, hogy a DK növekedjen? Szanyi Tibor éppen most fog elindítani, vagy már el is indított egy új mozgalmat, azt javasolja, hogy az MSZP őt válassza meg elnökének, hogy ezt a mozgalmat végez tudja vinni, és nagyon kemény szavakkal ostorozza saját pártjának teljesítményét, miután nem ő megy Brüsszelbe.
Igen, de ez miért szolgálná Gyurcsány Ferencnek az érdekeit? Maximum annyiból szolgálja, hogy most szétveri Szanyi Tiborra az MSZP-t, a maradékát, és onnan még van 6%, de hát azért a 17-et meg a 6-ot összeadom, az még mindig csak 23, ami borzasztóan messze van, nagyon-nagyon messze van az 53-tól. Tehát én úgy látom, hogy tehát picit elméletében megközelítve a kérdést, tehát ma Magyarországon azért mégiscsak úgy áll a helyzet, hogy sokkal többen vallják magukat jobboldali szavazónak, mint baloldalinak. Ebből fakad Gyurcsány Ferenc, vagy általában bármilyen baloldali pártnak a szavazatszerző képességének a korlátossága. Tehát ma baloldaliként azt gondolom, hogy sokkal nehezebb sikeres politikai alakulatot összehozni, mint ha valaki jobboldaliként próbál versenyezni. Ezt a mezőt, a jobboldalit lefedi a Fidesz. A Jobbik botor módon föladta a jobboldaliságát, és elment balra. Számomra teljes mértékben értetetlen módon, ezt megköszönhetik azoknak a kiváló tanácsadóknak, akik ebben közreműködtek. Tehát egy szűkülő, vagy szűkös piacra vezették át, szavazói piacra vezették át a Jobbikot, ahol ráadásul rengeteg kis párt küzdött egymással. Gyurcsány Ferencnek is itt kell halászni a szavazatot. Én azt gondolom, hogy ő alkalmas arra, vagy alkalmas lehet arra, hogy a baloldali szavazókat egy helyre terelje, főleg úgy, hogy lényegében a baloldali pártok lerombolták magukat, de én úgy látom, hogy ez még szavazatszámban még mindig elmarad attól, amit a Fidesz tud.
A Jobbik meggyengülése ezen a választáson is elvezette oda, hogy a centrális erőtér megszűnik Magyarországon, és megint visszatér a bal meg a jobb verseny.
Hát most ebbe az irányba mennek a dolgok, tehát én pont a hét elején egy konferencián erről beszéltem, hogy úgy tűnik, hogy a centrális erőtér ebben a formájában, mint hogyha megszűnőben lenne, talán még nem mondhatjuk ki, hogy megszűnt. Két okból sem. Egyrészt, mert azért mégiscsak van 3 év a választásokig, tehát nem tudjuk még mi lesz. És hát ott van egyébként a választásokon egészen jól szereplő Mi Hazánk mozgalom. 3,5%, amit ők szereztek.
Első választásuk volt ez.
Az nem kevés. Emlékezzünk vissza, hogy a Jobbik valamikor a 2000-es évek elején alakult, és ők a legelső választáson, az, ami nekik az EP választás, 2004-es EP választás lehetett volna, nem is mérettették meg magukat. Hanem az első választásuk, ha jól mondom, 2006 volt, ahol olyan 2%-ot értek el. A Jobbik akkor már egy közel 4 éve létező politikai formáció volt, tehát 4 év után sikerült 2%-ot szerezni. A Mi Hazánk fél év után szerzett egy olyan 3,5-et. Az szerintem nem egy lebecsülendő teljesítmény, már pedig a Jobbik markánsan a Fidesztől jobbra pozícionálja magát.
Erőtér csomópontosodási hely lehet a Mi Hazánk mozgalom a Jobbik kiesésével, és akkor fennmarad a centrális erőtér?
Még ez is előfordulhat, igen.
Akkor ezt kell csinálniuk?
Hát mit akarnak csinálni? Azt nem tudom, hogy mit kell csinálniuk, vagy nem, vannak tippjeim, de most ezt nem biztos, hogy kifejteném itt, de úgy tűnik, hogy ők ezt csinálják, tehát próbálnak egy markánsan jobboldali, radikális, mások biztos azt mondják, szélsőséges pártot összehozni, nagyjából azokkal a karakterjegyekkel, amik korábban a Jobbikot jellemezték. Hogyha megnézzük, akkor szinte ugyanabból a forgatókönyvből dolgoznak, egyébként nagyjából ugyanazok az emberek, tehát olyan nagy újdonság most ebben nincsen, de hát mégiscsak úgy tűnik, hogy erre, minthogyha lenne szavazói fogékonyság, ilyen rövid idő alatt ennyi szavazatot összerakni, az nem egy rossz teljesítmény.
Az LMP vezetése már a választás éjszakáján lemondott. Milyen útjuk maradt még ezután?
LMP számomra talány két okból. Egyrészt itt volt ez az elképesztően rossz állapotban lévő baloldal az elmúlt 9 évben. Azt is mondhatnám, hogy a baloldali politikai piac az romokban hevert, tehát kiáltott azért, hogy valaki a baloldali szavazókat felszívja. Tehát lehetett volna egyfajta baloldali politikát csinálni, és ezzel megszólítani a baloldali szavazókat. Ez nem sikerült. Aztán látjuk, hogy Európában, még ha ez nem is olyan általános trend, ahogy ezt sokan hangsúlyozzák, inkább egy ilyen észak-nyugat-európai trend, de mégiscsak a zöld pártok erősödtek. Ezt a hullámot se tudta meglovagolni az LMP. Valószínűleg egyébként azért, mert a születésétől fogva az LMP egy nagyon sűrűs problémától szenved, ez a probléma pedig azt úgy hívják, hogy alapszabály, egy lényegében egy ilyen anarchoszindikalista önigazgató közösség az LMP, tehát őrzi a mozgalom kezdeti jegyeit, és sose tudott professzionális párttá alakulni. Nem tudott kialakulni egy erős vezetés, ami feltétele a sikeres politizálásnak. Én azt gondolom, hogy ők kezdettől fogva ennek a levét isszák, és ezért nem tudtak hatékonyan politizálni, és a jelenlegi 2%-os választási eredményük is ennek tudható be. Még azt is mondhatnám, hogy az elmúlt egy hónapban, tehát a kampány utolsó egy hónapjában egészen ügyesen vitték a zöld politikát, de már nagyon megkésett volt. Ez már nagyon-nagyon késői volt, különösen úgy, hogy közel egy évig lényegében a belharcokról szólt az LMP-nek az élete.
Hova mehettek azok, akiknek a zöld politika fontos? Mert az MSZP is vitt egy zöld politikát Jávor Benedekkel, az LMP is vitt egy zöld politikát, de mind a kettőt csökkent. Hova tűntek a zöld politikában hívők?
Hát lehet, hogy nem érezték úgy, hogy hitelesen meg vannak szólítva, és otthon maradtak. Könnyen lehet.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Lánci Tamás, a 21. század intézet igazgatója, az Inforádió arénájának vendége.